kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa november 27-én csütörtökön indult első apostoli útjára, amely Törökországba és Libanonba vezet. A Szentatyát hivatalos tiszteletadással fogadták a főváros repülőterén, miután Törökország apostoli nunciusa és a külügyminisztérium protokoll főigazgatója üdvözölte Leó pápát. Ankarába érkezése után a Szentatya első útja a Kemal Atatürk mauzóleumhoz vezetett. A mauzóleum nagy jelentőséggel bír a nép számára, mivel a modern Törökország alapítója, Mustafa Kemal Atatürk a független, laikus török állam megteremtőjének emlékét őrzi. A mauzóleumnál hivatalos delegáció fogadta 14. Leó pápát, többek között a kormányzó helyettes és a mauzóleum parancsnoka. A pápa koszorút helyezett el Kemal pasa sírjánál, a mauzóleum vendégkönyvébe pedig a következő üzenetet írta. Hálát adok Istennek, hogy meglátogathattam Törökországot, és a béke és a jólét bőségét kívánom az országnak és népének. Délután 14. Leó az elnöki palotában találkozott Recep Tayyip Erdoğan államfővel, majd beszédet mondott a török hatóságok, a civil társadalom képviselői és a diplomáciai testület tagjai előtt. A pápa pénteken Törökország legnagyobb városában, Isztambulban tartózkodik. 2026-ban felülvizsgálják a nemzeti alaptantervet, mondta a belügyminiszter a Parlament Magyarországi Nemzetiségiek Bizottságának ülésén az Országházban. Pintér Sándor az éves bizottsági meghallgatásán közölte. A köznevelési törvény előírása szerint rendszeresen, de legalább 5 évenként értékelni kell az óvodai nevelési országos alapprogramot, valamint a nemzeti alaptanterv bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat. A miniszter jelezte, a NAT felülvizsgálatát végző testületbe az alaptanterv korábbi megalkotói közül többeket beválasztottak, így a vezetők közé került például Takaró Mihály irodalomtörténész. Bízom abban, hogy az alaptanterv felülvizsgálata az elvárásoknak és a kor követelményeinek minden tekintetben megfelelő lesz, hangsúlyozta Pintér Sándor. Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a véradóknak a Magyar Véradók napján. Tisztelt véradó, Magyarország nemzeti kormánya elkötelezett az emberi életvédelme mellett. Ez a felelősség nem csak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul. A véradók tiszteletében és megbecsülésében, akik mindannyian hozzájárulnak ahhoz, hogy bajba jutott honfitársaink új esélyt kapjanak az életre. Olvasható a levélben, amelyet Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója tett közzé a közösségi oldalán. Harmadfokú az árvízvédelmi készültség a Sajó folyón, a Tarna vízfolyáson pedig elsőfokú a készültség. A vízügyi szakemberek 24 órás figyelő és őrszolgálatot látnak el a közel 226 kilométeres védvonalakon. Tájékoztatott közösségi oldalán az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Azt írták, a Bódva-patak teljes magyarországi vízgyűjtőjén, valamint a Tarna-patakon és mellékhágain helyi vízkár elhárítási készültség van érvényben. Hozzátették, az elmúlt napok esőzéseit okozó csapadékrendszer észak felé távozott az országból, a külföldi vízgyűjtő területeken pedig kedd estétől már fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, így az olvadás megszűnt. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság közölte, a Sajó szintje csütörtök hajnalban tetőzött Sajó püspökinél 351 cm-es vízállással, és a következő napokban folytatódik az árhullám levonulása. Az áradás miatt a 25-23-as számú utat Putnok és Sajó-Velezdi elágazás között a Magyar Közút Nonprofit ZRT lezárta. Végül az időjárásról. Pénteken az ország délkeleti felén jellemzően erősen felhős vagy borult, míg az északnyugati felén többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható. késő délutántól estétől a felhőtakaró határozottabban elkezd terjeszkedni, így egyre nagyobb területen növekedhet meg a felhőzet. A déli délkeleti ország részben néhol kisebb eső előfordulhat, máshogy csapadék nem valószínű. Eleinte még a Tiszántúlon az északi szelet kísérhetik élénk erős lökések, majd a déli órákra ott is mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Fehér József nevében is 2025. november 28-án a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Papp Péter a közélet szerkesztője. Ma megismerhetnek egy mezőkövesdi keresztény családot, majd ezt követően pedig egy tardi portára is bekukkantunk. 2025 a családok éve is volt. Ebből az alkalomból beszélgettem dr. Hajdú Katalinnal és férjével, Ficere Tamással, no meg a legnagyobb fiúkkal, Balázsral is.
40 éves vagyok, 3 gyermek boldog édesanyja, kormánytisztviselőként dolgozom, jelenleg belső ellenőri munkakörben, Mezőkövesden élünk, békében, boldogságban.
És nem vagyok egyedül, van itt férj és gyerekek, de hát most a férjet kérdezném.
40 éves, vegyészmérnök és közgazdász, foglalkozás szerint projektmenedzserként dolgozom, Mezőkövesden élünk a családommal.
Tulajdonképpen már mindent tudok, úgyhogy nem is tudom, ki is kapcsolhatnám, tehát azért kíváncsi vagyok másra is, arra, hogy a család mit jelent nektek. Az, hogy szép kis vagy már nagy családban éltek, hiszen a 3 gyerektől már akár nagy családosoknak is lehet mondani titeket. Aki kapja marja, tehát az beszél. Igen.
Számomra a család egy olyan szűk közösséget jelent, ami egyben a boldogság forrása is, igazából, olyan nehéz ezt megfogalmazni, igazából mi erre vágytunk, erre az állapotra vágytunk, hogy legyenek gyerekeink, akihez hazamegyünk, akiért dolgozunk, akikkel együtt töltjük a szabadidőnket. Nekünk ezzel igazából be is teljesedett az, amire szerintem fiatalon vágytunk.
Közösen vágytunk. És ezt meg is beszéltétek? Meg is beszéltétek
erről? Nem, soha nem beszéltünk erről, hogy a család lesz így az elsődleges prioritás, tehát ez nem született meg így ez a célkitűzés, hogy családunk lesz, hanem elérkezett az a pillanat az életünkben, amikor úgy belülről úgy éreztük, hogy ideje, hogy családot alapítsunk, úgyhogy ez így jött, ez az érzés.
Ugye az ember 40 évesen már úgy gondolja, hogy valamilyen szinten megállapodott, úgy megállapodott azon a helyen, ahol van. Tehát ebben a családban és ebben az úgymond szeretett millióban. Sokan másra vágynak, másra is vágynak. El lehet érni azt egy családban, hogy olyan boldogságban legyenek, ami hát persze, hogy nem mindennapos. De mégis ott van az, hogy én megkaptam a jó Istentől azt, amit kívántam, igaz, hogy még teszek érte, meg tennem is kellett érte, de azért mégis ettől jobbat hirtelen nem is kaphattam volna, vagy kaphattam volna, de az más.
Én sokszor fekszem le azzal az érzéssel, és azokkal a gondolatokkal, hogy én erre vágytam, és ha minden így marad, én már boldog vagyok. Hogy legyünk egészségesek, meg vagyunk annyian, amennyien én szerettem volna, meg szerintem most már teljes a családunk, úgyhogy ennél többre én nem vágyok. Ha már ez megmarad, akkor én boldog vagyok.
Igen, csak az ember azért gondolkodik azon, hogy ugye az élet nem úgy működik ám, hogy amit én szeretnék, és mindig ugyanolyan leszek, jönnek problémák, betegségek, gyerek is lehet beteg, vagy bárki más, szülők. Ugye az embert megviseli az, hogy nem azt kapja, amit úgy szeretne, de mégis túl kell tenni magát rajta, ugye vagy imával, vagy a másikban való szeretetkereséssel és szeretettel. Titeket mi hoz ki, hogyha van egy napi mélypont, mert azt nem hiszem, hogy nem volt, vagy nem is lesz olyan, mert ez természetes az életben, hogy egyszer lent, egyszer fönt, hangulatilag is, és minden másban. Van az, amibe tudtok kapaszkodni?
Én saját magamról tudok első. Alapvetően mi vidám család vagyunk. Nem azt mondom, hogy soha nem adódik gond az életünkben, de eddig mindig meg tudtunk vele birkózni. Ha nekem is adódott egy olyan élethelyzet, ami kicsit feladta a leckét, és lehet, hogy ideig, óráig el is keserített, volt ilyen, akkor az körülbelül, hát legfeljebb egy hétig tartott általában, addig örlődtem, gondolkodtam, hogy mit kellett volna máshogy, vagy hogy fogom én ezt megoldani, és valahogy mindig megjött a válasz. Valahogy mindig megtaláltam a megoldást, és hogy ha addig olyan, nem mondanám azt, hogy kilátástalannak láttam, vagy nem tudtam a megoldást, eltelt az a pár nap, és amikor valamint, mintha egy kapcsolót átkapcsoltak volna bennem, és onnantól kezdve nem nézek hátra, csak előre, és a megoldásra koncentrálok. és ez valahogy nálam minden esetben, minden nehézségnél megtörtént. És nem nézek hátra, és nem szomorkodok a múlton, nem gondolkodom azon, hogy mit kellett volna másképpen tenni, hanem a jelenlegi helyzetből kell a legjobbat kihozni. És én szerencsére én úgy érzem, hogy ez egy szerencsés tulajdonság, ami egy adottság nálam. Eddig így történt.
Ugye a férfiak általában arra büszkék, most nem rólad van szó, tehát arra büszkék, hogy ők gondolkodnak, észlények, a hölgyek inkább a szív, az érzelem, de a kettő együtt nem megy. Én rájöttem, hogy ez nálam nem biztos, hogy így van. Lehet, hogy én vagyok az, aki épp a szívemre kell, hogy hallgassak, illetve az fordítja mássá az életemet. Te melyik típus vagy? Vagy még korai, 40 évesen erről vallani?
Nem korai erről beszélni. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen vegyes típus vagyok, tehát talán itt az ész az egy picit nagyobb aránya szerepel itt ebben a mixben, de én ilyen vegyes típus vagyok, tehát az érzelmeim is ugyanolyan fontosak, mint az intellektus.
Ugye családról van szó, úgy jöttetek ide, mint egy család, és én tulajdonképpen azért is beszélgetek veletek, mert a család szerepe, fontossága a társadalmakban. Sajnos nem a nyugati típusú társadalomban, de akár mondjuk egy iszlám, vagy akár mondjuk egy buddhista, de mindenütt még elég erőteljes a családnak a szerepe. Itt nálunk pedig a jó család mintát kellene, hogy adjon. Elég jól tudjuk mi, vagy tudjátok ti is ezt mutatni, ahhoz, hogy igen, nézzétek meg, fontos, mert nekünk itt van a jövő. 3 gyerek, meg akár lehet 1 is, vagy 5 is, de akkor is a jövő ők. Az, aki nem igazából arra hajt, vagy hajaz, mondják itt szépen, hogy gyereke legyen, legyen jövő, az valahogy a társadalmat sem veszi olyan komolyan. Ti azért fontos dolgozó szerepet vállaltok, hiszen most vagytok a legerőteljesebb, úgymond szakmai és minden más olyanban, ami fenntartja ezt a mostani Magyarországot, a mostani helyzetet. Ez tudatosodik, vagy tulajdonképpen benne vagytok, nem is kell, hogy tudatosodjon, hanem igazából ez a szerepetek. Ezt kaptátok a jó Istentől.
Bennem nincs állandó jelleggel tudatosan jelen. Néha eszembe jut, hogy én mit teszek hozzá a társadalomhoz, a társadalom életéhez. Azt mindenképpen, hogy magunkon kívül van még egy emberke, akivel gyarapítjuk a társadalmat, tehát azt gondolom, hogy ezen a területen már tettünk valamit. A másik rész pedig a saját magunk munkája, amivel szintén próbálunk hozzátenni valamit a nemzetgazdaság sikeréhez. De ez nincs állandó jelleggel, tudatosan. Tehát erre nem szoktam gondolni csak időnként, inkább csak egyszerűen jól érezzük magunkat a bőrünkben, és boldogok vagyunk együtt.
Tehát azért egy bizonyos elégedettség van bennetek egymással szemben is, illetve saját magatokkal szemben is, vagy a környezettel szemben is. Mert hát, hogyha nem, akkor az ember szomorú, frusztrált, hát jól érzed magad a bőrödben, most úgy látom.
Igen. Az, hogy ilyen áldást kaptunk, hogy 3 gyermekünk is született, az nyilván az nagy büszkeséggel tölt el engem is, meg nyilván minket is, úgyhogy igen.
Sokan arra gondolnak már, még óvodás korban már ebből a gyerekből pap lesz, akárki meglátja, majd, vagy orvos, vagy űrhajós, vagy bármi más, vagy rendőr, vagy masinista, teljesen mindegy. Nálatok ezt gondolom, hogy ezen a szinten nem jelent problémát, nem terveztek előre, hogy mi lesz a gyerek.
Nem. Nekem személy szerint egy célom van a gyerekekkel kapcsolatban, megteremteni nekik azokat a körülményeket, azt a szeretetteljes közeget, amiben az ő testi-lelki fejlődésük biztosított. Hogy később ővelülük mi lesz, az majd az ő döntésük lesz. Nekünk az lesz szerintem a felelősségünk és a szerepünk a későbbiekben, amikor nagyobbak lesznek pályaválasztás előtt, hogy a tudásunk alapján segítsük őket abban, hogy olyan utat válasszanak, amely úton elboldogulnak, szeretik és meg is élnek abból, amivel foglalkoznak. Én ezt érzem a mi feladatunk.
Akkor te meg mész utána, hagyod, hogy a feleséged gondolkodjon, te pedig majd követed, vagy megegyezted.
Igazából megegyezünk. Én úgy tekintek erre a dologra, hogy ugye a kicsik most óvodába járnak, Bazsi ő iskolás, és ugye most lehet majd megfigyelni, hogy mik azok a területek, amiben tehetségesek, mi az, amiben mely területeken ügyesebbek, és akkor én úgy tekintek erre, hogy ezekre a területekre kell nagyobb hangsúlyt fektetni, és azokban a dolgokban fejleszteni, amiben ugye eredendően ügyesek, úgyhogy én csak ilyen szemmel tekintek rá, de én nem szeretném őket befolyásolni a választásukban.
És még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy szintén nagyon fontos szerepe van szerintem annak, hogy milyen értékrendben nőnek fel ezek a gyerekek. Mi a keresztény értékek mentén élünk, és szeretnénk őket felnevelni, és azt gondolom, nagyon rajtunk nagyban múlik az, hogy milyen felnőttek válnak belőlük.
Nem véletlenül maradtál itt, mondtad, jelezted, hogy szeretnél szólni. Most már nem szeretnél, de a nevedet elmondhatod, te a nagyfiú vagy.
Ficere Balázs vagyok, 8 éves vagyok, a kedvenc foglalkozásom a pecázás, és tulajdonképpen örülök neki, hogy van tesóm, mert hogyha nem lenne tesóm, akkor nem tudnék kivel játszani.
Egrecírozd egy kicsit, irányítgatni, nem?
Hát,
igen.
Bá.
Én
vagyok a legnagyobb, visszatarthatom őket a rosszaságoktól, hogy ne csinálják ezt, meg ne csinálják azt.
Köszönöm, úgy látom azért elég szépen meg tudod jegyezni azt, amit átgondoltál. Egyébként jó tanuló vagyom?
Hát, igen, jó tanuló vagyok.
Na, anya is helyeselt, akkor valószínű, hogy jó tanuló vagy. Ugye a gyerekeknek az elsődleges munka a tanulás ilyenkor. Meg kell tanulni azokat, amit fontos. Nyugodtan gyertek egy kicsit, majd irányítanak itt. Megvan a főnök, akkor... Tulajdonképpen problémát nem itt kell keresni, hanem ott kell keresni, amikor máshonnan kerül be valamiféle idegen szerűség. Iskolába, óvodába már azért megkapják a gyerekek. Nem biztos, hogy ilyenkor kezd el csúnyán beszélni, káromkodni, hanem a szokás. Ugye, mert ott meg kell védeni magát. Mert hogyha levédi meg magát egy gyerek, hát akkor bizony egy kicsikét bambácska elnyomják, és akkor valahogy nem fejlődik ki az az én tudata olyanná, amilyen kell, hogy legyen, hogy megvédje magát, mert az életben mindig meg kell, hogy védje magát. Ugye a fiúknak meg kutya kötelessége. Nem azt mondom, hogy verekedjél, ha ezt mondani a gyereknek. Nem. Azt, hogyha probléma van, akkor úgy szóljál ide, szóljál oda. Gondolom egy apának azért ez egy fontos feladata, hogy a fia az ne legyen egy kis bamba gyerek ott. Ugye?
Hát igen, az fontos, hogy meg tudják magukat védeni a gyerekek, nem fizikailag, hanem a tettek szintjén, vagy a viselkedés szintjén. Úgyhogy fontos, igen. Otthon egyébként azt a mintát látják a gyerekek szerintem a családban, hogy megbeszéljük egymással azt, hogyha valamilyen probléma van, és nem rejtjük vék alá, hogyha valakinek valami nem tetszik. Tehát inkább ez a tárgyalási stílus az, ami ránk otthon jellemző, úgyhogy a gyerekek is ezt látják, ezt is javasoljuk nekik, hogyha ilyen konfliktusuk van a szobodában vagy az iskolában, akkor próbálják megbeszélni, hogyha meg nem sikerül, akkor eszkalálják, vagy jelezzék a tanároknak, hogyha valamilyen téren nem jutnak dűlőre valakivel, úgyhogy ez az, amit tőlünk otthon látnak.
Ugye a gyerekek, épp beszéltünk még, mielőtt bekapcsoltam volna ezt a kütyüt, hogy a boltba elmentek, akkor veszik-e a polcról, meg akarják-e venni azokat a dolgokat. Természetes, hogy hozzányúlnak, de azért mindent gondolom, hogy nem kaphatnak meg. Nem vagytok olyanok, akiknek nincs esetleg, azt mondani, hogy erre nincs pénz, lenne, de nem is az a cél, hanem az a cél, hogy tudja azt, hogy mire van szüksége. Tanulja meg azt, hogy valamilyen szinten odafigyeljen arra, hogy fölösleges dolgokat ne vegyünk. Sikerül mindig, mert egy anyának talán nehezebb ellent mondani, hogy te vagy a keményebb ebben?
Nekem nem nehéz ellentmondani, én inkább úgy közelíteném meg ezt a kérdést, hogy én úgy gondolom, hogy egy kisgyerek részéről természetes az, hogy sok minden megtetszik neki a boltban. Tehát, hogy ez egy teljesen természetes dolog, és normális. Én azt sem szeretném, hogy egy vásárlás, egy közös vásárlás, egy stresszes szituációba menjen át, ahol folyamatos fegyelmezés van, mert az sem jó. Úgyhogy én inkább egy arany középutat keresek, egy fokozatosságot. El is jönnek időnként, de azért van, amikor meg tudjuk oldani, akkor csak otthon maradnak a gyerekek, és felnőttként mondjuk én vásárolok szülőként. Amikor elmegyünk, akkor megmondom, hogy gyerekek, választhattok egy vagy két dolgot. Utána felőlem akárhányat mondanak, én akkor se fogom megvenni, azért nem, mert van egy határ, és ennek nem feltétlen anyagi okai vannak, hanem az az oka, hogy amire nincs szükség, azt nem vesszük meg, és nem gondolom azt, hogy a gyerekemmel akkor teszek jót, ha mindent megadok neki, mert egy idő után semmi nem lesz elég, hanem tudja azt, hogy amire feltétlenül szükség van, azt megvesszük, ha valami megtetszik, az bizonyos határokon belül megkapja, de azon túl nem.
Nem véletlenül jutott eszembe a Black Friday napján, ugye itt már az, aki nem vásárol, reklámok szerint az már közel sincs az emberhez. Akinek pénze van, vásárol, az szép a dicsőség is. Gondolom, hogy egy apának még inkább, vagy nem is tudom, mert az előbb azt mondtam, hogy én nem tudtam ellent mondani néha-néha, különösen a lány annak. Amit akart, azt meg akarta venni. Te azért ezt praktikusan, olyan gazdasági szempontból, meg gazdasági szakember is vagy, akkor meg tudod magyarázni, hogy hoppá, nincs, fölösleges. Vagy nem kell? Elég az anyuka?
Nem. Én is próbálok példát mutatni a gyerekeknek, hogy az önmérséklet az fontos ilyen téren is. Úgyhogy szerintem is nagyon fontos egyébként, hogy nem kaphatnak meg mindent a gyerekek, amire éppen vágynak. Ugye a családi költségvetés szempontjából is jó az, hogyha Black Friday-en nem veszünk meg mindent, amit a gyerekek szeretnének. Úgyhogy mi is ilyen önmérsékletet tanúsító család vagyunk ilyen szempontból, és nem dőlünk be ezeknek a dolgoknak, tehát azért a családi költségvetés azt fontos kordában tartani, mindenféle fölösleges dolgot nem vásárolunk.
Minden este más és más, de azért vannak hasonló történések, Hogyan lehet elképzelni nálatok egy estét? Ugye fáradtan hazamentek, mind a ketten dolgoztok, óvodából hazaviszitek a gyereket, iskolából tanulni is kell már harmadikos gyerekkel. A fáradtság néha azért határt szab annak, hogy mennyit töltök a gyerekkel, akár mesélek, nem pedig odadom neki azt a kis gépet, hogy nézegesse. Van idő arra, hogy beszéljetek, vagy meséljetek a csepségeknek, illetve a nagyfiúnak?
Nálunk, amikor hazaérünk a munkából, a hétköznapok legtöbbjén Balázsnak van valami iskolán kívüli programja. Ez jelenleg a sport, úsz, focizik és néptáncol is egyébként, plusz még zeneiskolába is jár. Jelenleg ez van. Azért van, hogy most egy kicsit belekóstoljon a lehetőségekbe, amiből majd ő később választ. Tehát ez egy a munka utáni napunkat, egy részét ezt elveszi egyébként. Nálunk nem telefonoznak a gyerekek, valamennyi mesét néznek, hiszen azok a kötöttségek, amikben napközben vannak, azt valahogy egy picit le kell vezetni, de én a magam részéről, de szerintem mindketten így vagyunk, próbálunk időt találni, és minden esetben próbálunk időt találni arra, hogy beszélgessünk, mindenki elmondhassa, hogy mi történt aznap. Aztán jön az a napi rutin, hogy vacsora, fürdés, és utána pedig a mese, az nagyon fontos, én nagyon fontosnak tartom. Igyekszem Balázsnak is mindig mesélni, de az ikreknek is. Tehát nekünk ez nagyon fontos. Nincs telefonozás, valamennyi mese van, meg a sportprogramok, a sportfoglalkozások, a kicsiknek még ugye nincs, tehát nekünk körülbelül így.
Ugye azért a médiához hiába úgy vagyunk vele, hogy jobb, hogyha nem nézik, nem hallgatnak bele, de nincs akkor a társaival közös beszélgetési lehetőség, mert sokszor az is probléma volt nekem is, hogy hát én azt a sorozatot azt se tudom, hogy van, meg ilyenek, hogy azért egy picike valami olyan a mindennapi dologból kell, hogy elérje őket is, hogy legalábbis tudjanak majd nemet mondani, amikor a későbbiekben választhatnak. Nem számít ez egy picikét, hogy nem tudunk beszélgetni arról, amit a többiek beszélnek, és hátra kell húzódni?
Fontos az, hogy tudjanak miről beszélgetni a igen, társaikkal. Itt most például a tévénézés tekintetében itt nálunk nincsen zéró tolerancia, tehát szerintem napi fél órát, 40 percet azért nézhetnek tévét a gyerekek, hogyha esetleg ennél több idő, több tévénézésre lenne szükségük, vagy mondjuk nem tudom, az internetről, nem tudom, hogy honnan tudnak ilyen témákat gyűjteni. Tehát, hogyha például a tévé tekintetében ennél több tévézésre volna szükségük, akkor az már nem férne bele, tehát, hogy nem feltétlenül áldozzuk fel ennek az oltárán azt, hogy sok tévét nézzenek.
Ehhez szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy mi abban, legalábbis Balázs abban a szerencsés helyzetben van, hogy az ő osztályában nem jellemző nagyon a videójáték. Tehát még nincsen
annyira nem.
Nem jellemző. Tehát ő még hátrányban nincs amiatt, hogy ő nem videójátékozik, vagy nincs telefonja, mert az osztályban nem is jellemző. Lehet, hogy egy-egy gyereknek már előfordul, de az nem a többség, és az nem okoz Balázsnak lemaradást a többiekhez képest. Én határozottan ezt érzem egyébként, úgyhogy emiatt még könnyű helyzetben vagyunk, mert nem az van, hogy az osztálynak a 80%-ának van ez vagy az, vagy nézi ezt, vagy nézi azt, hanem hasonlóak a gyerekek, és az otthon töltött idő is nagyjából hasonló sportra is, tehát nagyon sokan sportolnak, zeneiskolába járnak, és nem arról szólnak a hétköznapok, hogy számítógép előtt ülnek. Van olyan, azt nem mondom, hogy nincs, de az, aki kevesebb.
Ugye úgy beszélgetünk itt, mintha minden tökéletes lenne nálatok is, nálam is itt tartom a mikrofont, meg hát olyan a dolog, hogy csak a jóra kell, hogy koncentráljunk. Rosszat nem akarok mondani, egyébként is adventi időszak van már lassan, és hát bizony itt azért a jóságra is gondolni kell, a jó cselekedetekre, a gyerekeknek meg kell tanulni azt, hogy mi az. Hogy amikor jót teszek anyukámnak, apukámnak, és az örömet okoz neki is, meg nekem is. Gondolkodtál már te erről, hogy esetleg... Még nem, de most gondolkodhatsz.
Hát én valamikor gondolkodok, de valamikor nem. Én gondolkodni szoktam ezeken, hogy...
Mit adná tesóidnak meg, illetve...
Hát, hogy mit adjak tesóimnak.
De nem anyagi dologról van itt szó, jóságról, szeretetről, mert ráfigyelek, odafigyelek. Ilyenre.
Meg, hogy játszok vele.
Nagyszerű.
Na például Ákossal legúzok, vagy Hannával fogócskázok, vagy babázok.
Szuper. Jó, úgyhogy nem véletlenül, nem esik messze az alma a fájától, na de hát azért természetes, hogy neked is van gyereknek kell lenni. Gyerekből vagy, úgy látom, ugye? Hát az
igen,
természetes.
Azt nem mondom, hogy nincsen otthon fegyelmezés, azt nem mondom, hogy nincs a gyerekek között néha konfliktus, de alapvetően jó testvérek szerencsére. Van vita, van, amikor igazságot kell tenni, van, amikor le kell szidni őket, van, amikor azt mondani, hogy ne, ennyi és nem több, ilyen is előfordul.
Amikor azt mondják, hogy mint a család, egy kicsikét van, nem jól esik az embernek, mert akkor azt hiszik, hogy igen, ki vagyok ide állítva a piedesztára, hogy én vagyok a minta. Nem, szerintem mindenkinek hasonlóan kellene gondolkodni, ha rosszat teszek akkor is, mert természetes ez a dolog. De úgy látom, hogy érzitek azt, hogy a másiknak mire van szüksége, meg a gyerekeknek, ugye? Ez egy nagyon jó adottság az embernek, hát sok minden kell hozzá, tanult is. Gondolom, hogy otthonról hoztál valamit ezek közül. Tehát a figyelemről, illetve hozzátartozás.
Igen, otthonról hoztam ezt a szeretetet, ezt a közelséget, azt, hogy a gyerekekkel együtt fekszünk le, mesét olvasunk, megszeretgetjük lefekvés előtt a gyerekeket. Ez nagyon-nagyon bennem van, ezt a családomból hoztam, elsősorban édesanyám oldaláról, aki nagyon nagy szeretettel nevelt engem, úgyhogy ezt a mintát láttam én otthon, és valahogy ez jön belőlem is, apaként otthon a gyerekek felé, úgyhogy ez az a minta talán, amit meg tudok említeni.
Jó érzés erről beszélni egyébként, vagy egy kicsikét olyan, hát vakarózós, hogy hát ne legyek már én mindenki előtt úgy, hogy én vagyok a legjobb, hanem...
Nem is cél ez. Nem cél ez.
Én az érzést kérdezem.
Az érzést? Hogy... Nem gondolom, hogy,
hogy mi beszélgetünk itt.
Ja, nem könnyű azért beszélgetni ilyenekről, legalábbis ilyen kötöttebb formában. Én az előző kérdésre visszatérve, jó, azt tudom mondani, hogy én nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, tényleg egy hatalmas ajándéknak tartom őket, meg az, hogy családban tudunk élni, és érzem a felelősséget is. És nekem ez meghatározza a mindennapjaimat, hogy tudom, hogy nekem az a feladatom, hogy boldog gyerekkor teremtsek nekik, és mindent meg kell érte tenni. A következetességen át, a közelség, a biztonságért, hogy a biztonságot adunk a gyerekeknek, én nekem ez azért meghatározza a mindennapjaimat.
Az ember családon belül marad, akkor magának marad egy bizonyos szintig. A környezete olyan, amilyen. Olyanná válik, amilyenné mások teszik, illetve saját magát teszik. A példa, a minta, az hat, ragadós lehet. Mennyire tudjátok azért azzal, hogy ilyen képet mutattok magatokról, a többieket úgy inspirálni, hogy olyanok legyenek, vagy nincs hatással, mert nem nagyon tudják az emberek, mert mindenki bemegy oda a kis, úgymond elefántcsonttornyába, és akkor családon belül ne szóljon bele senki. Nem lehet ezt egyébként, hát közösségben lehet, templomba járók vagytok, ott lehet, de azok meg hasonlóak, mint ti. Tehát hogyan lehetne hatni a társadalomra, hogy persze, hogy olyan legyen, ami emberi. Mert végül is az emberi mintákat már sokszor nem is nagyon-nagyon veszik figyelembe, hanem teljesen más. Vagy pedig azért mégiscsak van hatás, a kisugárzás.
Én azon nem szoktam gondolkodni, hogy mi milyen mintát adunk másoknak. Egyszerűen csak magunkat adjuk. Egy dolgot gondolok, hogy gondolnak rólunk, hogy vidámak vagyunk egyébként, de máson nem gondolkodok, azon soha nem szoktam gondolkodni, hogy most milyennek látnak minket. Mert olyannak, amilyennek. őszinte leszek. Viszont ha jót adok, akkor nagyobb esélye jót is kapok, meg a mosoly az mosolyt szül, én úgy gondolom. És én alapvetően vidám vagyok, meg mosolygós, ez jön belülről, tehát én nem játszom meg magam, és egy mosolygós emberre jobb nézni, mint arra, aki savanyú vagy rossz kedvű, és egyszerűen a mosoly mosolyt gyarapítja a jó kedvet is, meg a mosolyt is. Én így gondolom, én csak ennyit tudok elmondani, hogy mit láthatnak rajtunk. Jó kedvűek vagyunk, meg alapvetően kiegyensúlyozottak.
Ilyenkor azt szokták mondani, hogy csatlakozom az előtten szólóhoz. Gondolom, hogy nagyjából ugyanezt érzed akkor te is, mert úgy lelkileg összeértek, hasonlóknak tűntök.
Igen, úgy gondolom, hogy ezen a téren is, vagy valahogy ez a hatásgyakorlás, amiről az előbb beszéltek, az úgy működik talán, mint a nevelés, tehát mi nem tudatosan neveljük a gyerekeket, hanem igazából azon keresztül, amit látnak tőlünk a viselkedésünkben, az hatással van rájuk, és igazából formálja őket. Tehát az, hogy a környezetünkre, a mi családunk milyen hatást gyakorol, azzal mi nem nagyon szoktunk foglalkozni, de úgy gondolom, hogy valahogy ez is úgy hathat, mint a nevelés, hogy a látott példán keresztül biztos van valamilyen hatása, vagy valamilyen befolyása annak, amit rajtunk látnak. Úgyhogy ennyit tudok. Talán a kérdés lehet, hogy kapcsolatba hozható azzal, hogy például a médiában mi az, amit látnak az emberek, hogy talán ezeket a családi mintákat, vagy ezeket a családi példákat vajon megfelelő számba közvetíti a média az emberek részére. Nem tudom, hogy erre irányulta a kérdés, de abból elég kevés van.
Nem teljesen, de legalább kiegészítettél azzal, amire te gondoltál, most már én is gondolok rá, így örülök neki, hogy végül is valamennyire hasonló a gondolkodásunk. Egyébként ide se jöttetek volna, hogyha teljesen más lenne, meg hát azért egy katolikus rádióban nem fogok kellemetlen dolgokat feltenni, a szeretetet, inkább azt, amit sugároztok, és az, ami látszik a te szemedbe is, hogy igen, téged szeretnek, mert te is szeretsz. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Egyelőre én itt tartok, köszönöm szépen. Ha van még hozzáfűzni való, amit így nem írtatok fel magatoknak, mert én semmit nem írok fel sohasem, hanem ami jön, akkor mondjátok nyugodtan.
Egyelőre nem jut több eszembe, maximum inkább mikrofonon kívül.
Jó.
Már csak nem azért, mert így nehéz megfogalmazni.
Jó,
akkor
jó,
tudom,
jó,
hogy mikrofonra vesszük, akkor olyan
nehéz. Az ilyen.
Igen, tehát megkegünk, makogunk, de...
De ez nem volt makogás, hanem ez inkább valamiféle megnyílás volt előttem, a hallgatók előtt is, saját magatok előtt is, mert azt hiszem, hogy erről igazából nem mindenki beszél, meg nem is lehet beszélni, csak egy köztes kérdezővel együtt, ugye?
Igen, izgalmas volt nagyon az interjú, nagyon jó volt, hogy ilyen, mert nem szoktunk ilyenekről beszélgetni, át kell gondolni a választ, úgyhogy jó kihívást jelentettek ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása.
Örülök neki, köszönöm szépen, én jól éreztem magam, remélem, aki hallja, az is jól érzi magát, és ti is majd, amikor halljátok Balázst beszélni, ugye?
Igen.
Jó, köszi.
Szerintem nagyon jó volt az interjú.
Elhangzott riportunkban egy mezőkövesdi nagycsaládot ismerhettek meg, dr. Hajdu Katalint, férjét Ficere Tamást, és legnagyobb fiúkat, Ficere Balázst. Műsorunk folytatásában egy tardi portára kukkantunk be.
Hajdú Anikó.
Szép idő van ahhoz képest, hogy novemberi tél. Tulajdonképpen ilyenkor mit lehet csinálni itthon?
Hát most már itthon csak igazából a benti melegen ezt a tészta készítés esetleg, amilyen házi jellegű. Még vannak csalamádé esetleg, azt szoktuk. Csalamádét csinálunk, savanyú káposzta, ami volt most ez a savanyú káposzta betaposása. Ez a csalamádé pár napon belül az kész. A savanyú káposztára várni kell legalább 2-3 hetet, és utána lesz érett. Majd, hát utána igazából még a fóliákban vannak paprika, ami sajnos már lefagyott, de a termés nem. Azokat szedjük majd fel, téliesítjük teljesen le a fóliákat, aztán a komposztból, amit összekészítettünk nyáron, ilyen tőzeges földdel megszórjuk mind a két fóliát, aztán ezt beledolgozzuk egy kis talajfertőtlenítővel, mert mi egész nyáron nem permetezünk, nem használunk vegyszereket, semmiféle gazdaboltból nem veszünk olyan permetszert, vagy amit szoktak fákra is, hogy a gyümölcsfa is teljesen nekünk vegyszermentes. Csak a lemosó permetezés van, és más egyébben nem szoktuk őket fújni, mert igazából, hogyha itthon fújnám, akkor annyi erővel a boltból is vehetném a gyümölcsöt.
Még mielőtt neki kezdünk dolgozni, úgy a tyúkfajtát már elfelejtettem rögtön, hogy is hívják.
A Sussex.
Milyen típus ez?
Hát egy igazából a kakas az ilyen 4-6 kilósra is megnőhet, a tyúk az olyan 3 kilós.
Kakasfőzőn részt vett valamelyik?
Nem, most nem voltunk sajnos, nem tudtunk részt venni, de van terve, hogy kakasfőzőre még megyünk, és kakas szépségversenyre is nevezünk.
Ugye nem mindenki tudja, hogy Tardon van a kakasfőző, nem is tudom.
Fesztivál,
20, igen. 20 valahanyadik volt, harmadik vagy, nem tudom, mert körül 20-on felül volt már ez a fesztivál, és azért jutott eszembe a kakasról rögtön, hogy igen, hát igen. A tardi kakas az híres, hát akkor még, hogyha igen. Majd bemutatják itt is igen. Jövőre, ősszel. Ugye először szokott lenni ilyenkor. És sokan belőle?
Hát most egyelőre az első évünk volt olyan, ami kiszerettük volna próbálni ezt a fajtát, hogy saját magunknak keltettünk. A tojást még vettük, és ebből keltettünk. Olyan 60 darabból sikerült olyan 45. 45. Abból a kakasok egy 6 darab, a többi az tyúk lett, és hát most ennyi van jelenleg, de jövőre még többet szeretnénk fejleszteni.
Miért jó? Vagy
hát
jobb?
Én nem mondom, hogy jobb, nekem igazából csak egy ilyen különlegesség, mert nem a hagyományos barna tyúk, ami van a falun, olyanunk is volt, de nekem azt tetszett meg benne, hogy a kakas lehet 4-6 kilós is. És akkor próbáljuk meg, hát ha beválik, de ez tényleg így van, hogy amire megnőttek, az tényleg, hogy 4-6 kilós.
Tulajdonképpen akkor nem kíván más kezelést, más etetést, csak ugyanolyan, mint a többi.
Így van.
Csak más típus.
Így van, még ők masszívabbak is. Nincs annyira kitéve a betegségeknek.
Értem, tehát akkor kevesebbet kell oltani.
Így van, így van.
És kint igen. Vannak valamerre?
Igen, itt lesznek kint.
Megnézzük akkor egy kicsit, hát, hogy addig ne fázzunk a séta közben. No. Egyensúlyozni, itt már nincs sár egyáltalán. Ez az első kert gyümölcsös?
Igen, megveteménye.
Akkor itt megállunk, hogy oda mehetek.
Ja, jó. Hogy itt a hóba jutam.
Jó, első kert, második kert, harmadik az erdő aljáig tart.
Így van.
Szép nagy darab.
Igen, ő az egyik, de van ugye több is. Aztán, hát igen, így van, az első kert az ilyen veteményes, itt a másodikat így elég szépen kialakítottuk, hogy két fóliánk van, egy 4 méterszer 6 méteres, és akkor itt ugye nyáron jobban látni, hogy egy kis bokrokat ültettünk, füvesítve van, egy kis díszvirágokat ültettünk körbe a fólián, majd jönnek a tyúkok, és a terményes, ahol szoktunk nekik darálni. Mikor több volt ugye kecske, volt ló régebben, csak hát a munkahely mellett nem minden fér bele, ugye? Aztán maradtunk a tyúk állománynál. Ugye vannak a tyúkok, és még a tyúkokon kívül van még egy kert, kint teljesen tényleg az erdőig, ami csak gyümölcsfa, Málna, egy sor málna és egy sor szőlő, és ott szoktunk még kicsit kertészkedni, mert van ott egy ilyen megművelt kis föld, ami fokhagyma szokott benne lenni, és még van a fák között 500 tő eprünk.
Munka mellett, hát ez 3-4 embernek való elfoglaltságot jelenthet ez, mert az nem megy, hogy a kertből, ha rendet akar tenni az ember, akkor ki se látszik, ki se jön belőle.
Így van.
Bár akkor meglátszik, hogyha nincs benne.
Így van.
Mert az mutatja meg akkor, de van itt más is, nem csak tyúk, úgy hallottam, van gyöngytyúk is.
Igen, gyöngytyúk is van. Igen. Gyöngytyúk is van, 8-an voltak, most olyan 4-5 van, azt hiszem, pontosan nem is tudom, megmondom őszintén.
Ahogy nézem, azért erdő közelsége van, ez azt is jelentheti, hogy azért itt már akár a róka is élhet, vagy más kutya van?
Róka inkább, igen, meg nyest, ilyenek szoktak előfordulni, de hogy így megoldottuk az elkerítést, a tyúkok teljesen úgy le vannak zárva, hogy nem tud hozzájuk bemenni.
De akkor kutya nem is kell?
Nem. A kutya nem tud bejönni, nem tud.
De önöknek nincs kutyájuk?
Hát egy kis tacskó van igazából.
Ja, de nem vigyáz rájuk akkor itt.
Nem. Nyitva szoktak lenni a kapuk, mikor be vannak zárva a tyúkok, akkor ő szokott így jönni-menni, de igazából nincs köztük, hogy ő most vigyázzon rájuk.
Hát azért szétnéz az ember, nem csak a palántákat lehet meg azt szergetni, meg gyomlálni, hanem egy kicsit gyönyörködni is a tájban, ugye?
Igen. Ez télen-nyáron így van egyébként, hogy a tél ugye lehet látni, teljesen a bükkig el lehet látni. Nyáron igazából meg, hogyha teljesen kimegyünk a kis erdő mellé itt a telek végén, a fél tardot lehet látni, és gyönyörű, hogy a másik oldalra is át lehet látni, ott be vannak szántva, vetve a földek, és akkor a akácerdőtől kezdve minden, de gyönyörű. Uh-huh. És főleg korán reggel, mikor mondjuk kell fel a nap, akkor csodálatos.
Középen megy a főútja a patakkal, két oldalt pedig ugye elválik, az egyik a szárazabb oldal, a másik pedig az esősebb oldal. Itt az esősebben vagyunk, ugye, mert arról jön a csapadék.
Igen. Azt szokták mondani, hogy tardiak vagytok, két domb közt laktok. Ha két domb összemenne tarnak, akkor vége lenne, és ez tényleg így van, mert két domb között helyezkedünk el. De igen, sokan mondják, hogy elég hosszú falu.
Hát több kilométer hosszú.
Igen.
Ugye ott a háromnál kezdődött, hát itt a hét, ahol elkanyarodik, úgyhogy 4-4,5 kilométer. Ha jól számolom, ha nem, akkor majd szóljon valamelyik tárgyi, vagy igen. Számoljuk vissza, vagy nézzük meg, vagy visszafelé menet megnézem úgyis. Akkor az első kérdésem igazából, hogy kezdték ezt a fajta háztáji gazdálkodást, mert ez nem egy hatalmas nagy gazdaság, igen, hogy több hektáron, de ennyi területen is rengeteg féle dolgot művelnek.
Igen.
Ugye? Valaki kezdte el, vagy pedig nagyanyáktól tanulták?
Hát igazából mezőgazdasági szakon végeztem, mint dísznövénykertész, de nem az volt a célom, hogy én most kertészkedjek, vagy kapáljak, majd valamit hoz az élet, és valami lesz belőlem. És nekem édesanyám és édesapám fóliáztak nagyon sokáig, mikor én még igazából meg se születtem, a nővérem megszületett már. Ők csak elmesélték, hogy ez hogy történt, mekkorák voltak a paprikák, mekkora fólia volt, és hogy csinálták. És 2018-ban akkor volt egy nagyon kicsi fólia. Nagyon kicsi fólia sátrunk, azt még apával csináltuk meg. Ott csak így gyakoroltam, hogy egy kis paradicsom, egy kis paprika. Pár nagy sorba jöttek a legyen egy kis tyúkunk, legyen egy kis gyöngytyúk, meg ez, meg az. És akkor mindig így jött sorba. akkor lett 2 ló, 3 kecske, és akkor az már elég sok volt az így egy magamra. Úgy döntöttem, hogy ugye közben ugye el kellett mennem dolgozni, és a munkahely, meg ez a sok munka itthon úgymond, az már így sok volt. Akkor ugye a 2 ló az már el lett adva, a kecskék el lettek adva, és úgy döntöttünk, hogy akkor legyen csak a tyúk, legyen csak a kert, és akkor az a kicsi fólia még megmaradt, majd hozzuk fentebb ezt a fóliát, hogy legyen nagyobb, vagy egy nagy, vagy több kicsi, és a kicsi fólia az elbontódott, aztán így ilyen két közepes építettünk, és úgy jöttek, hogy a palántázás, akkor savanyítsunk, kitaláltunk egy nagyon jó receptet, voltunk a párommal egy gurmé fesztiválon Debrecenbe, és vettünk egy olyan készítményt, hogy az volt a neve, hogy lecsólekvár. És nekünk ez nagyon megtetszett, és azt mondtam, hogyha bármi fog történni, én ezt valahogy saját magamnak meg fogom csinálni. És utána jártunk, és ez ugye kápia paprikából van, mindenki azt hiszi, hogy ez a lecsó, a paradicsom és a paprikának a össze turmixolt része, és ebből csinálunk egy lekvárt, nem, ez csak kimondottan kápia paprikából.
És azért van. Piros nem a paradicsom miatt.
Akkor. Így van, és innen indult ez az egész, hogy akkor egy kis savanyú legyen még, de csili is legyen, mert ugye többen szeretik az erőset, akkor ültessünk Karolina Reapert, az a világ most már második legcsípősebb paprikája, mert most már a Pepperix lett az első, és csináltam belőle őrleményt, csináltunk bele savanyúságot. És mindenkinek nagyon bejött, aztán idén is ültettünk, idén is csináltunk.
Ez itt termett akkor?
Ez itt termett, így van nálunk. A fólia alatt, illetve ültettünk egy kis pepperónit, édeset, csípőset, ugye azt a fiatalok nagyon szeretik a pizzán, meg egyéb ilyen feltétnek, és még van egy paprika, amit nagyon szeretnek, az a jalapenyó paprika.
Kapkodom a fejemet, hogy olyanokat hallok, amit életemben nem hallottam még. Igen. Na akkor jalapenyó, gyerünk, mi az?
Igen, jalapenyó paprika. Mi úgy készítjük el, hogy savanyúságnak, illetve szósz csinálunk belőle, és a szósz az tényleg egy number van. A csoportomban is, ugye Facebookon van a csoportom, az Anikert. Igaz, egy privát csoport, de lehet jelentkezni rá, és szétnézni, hogy miket osztunk meg, teszünk fel, és ott nagyon a lecsó lekvár és a jalapenyó szósz volt az idei és a tavalyi legjobb.
Hajdú Anikót hallották Tardról. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A munkatársak Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,